Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Szép napot mindenkinek, ez a Rebrief, és üdvözlöm a Mediátor két stratégiáját, Cibóka Gabit.
Szia Viktor!
És Dankó Bencét.
Köszöntjük a hallgatókat a budapesti home office-okból.
A fő témánk a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések kommunikációja. Ezzel kapcsolatban a vendégünk Hőgyész Anna, a Nestlé Magyarország fenntarthatósági és vállalati kapcsolatok menedzsere lesz. A híreink között beszélünk az IDEA Alapítvány gyerekeknek szóló tananyagáról, az új ingyenes platformról azoknak a kreatívoknak, akik kényszerből szabadúszóvá váltak. A platform híreink között szó lesz arról, hogy az NMHH szerint 4000-rel kevesebb TV reklám jelent meg a koronavírus járvány első hulláma óta, a spot szemlében pedig három magyar spotról beszélgetünk, a hazai termékek népszerűsítésével kapcsolatban, a Dreher alkoholmentes sörreklámjáról a száraz november jegyében, illetve a Rauch zenei együttműködéséről. Melyikkel kezdjük, Gabi, Bence?
Szerintem kezdjük a Vedd a hazait, Védd a hazait akció spotjaival. Mit szólsz hozzá, Bence?
Egyetértek, mert így tényleg egy ilyen mélyebb repülésből kezdünk fölfele ívelni. Azt le kell szögezni az elején, hogy összességében egy olyan kezdeményezés, amelyik segíti a hazai termékek kommunikációját, népszerűsítését egy ernyőmárka alatt, vagy bármi egyéb módon kommunikációs felületet ad hazai vállalkozásoknak. Összességében egy üdvözlendő dolog, főleg egy olyan időszakban, amikor a nagyobb marketing beruházásokat csomó márka nehezebben tudja magának megengedni.
Eddig ötös.
De, igen, abszolút megsüvegelendő.
A szándék az mindenképpen pozitív, ugyanakkor azért ennek még egyszer neki kellett volna futni ezeknek a spotoknak, mert valószínűleg a megrendelő részéről az az egyetlen egy fő szempont volt, hogy legyen frappáns, és minden spot az gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy valaki ízlése szerinti frappánságnak próbál megfelelni, mert gyakorlatilag tényleg nagyon egyszerű poénokat leforgattak nagyon-nagyon egyszerűen, és ilyen komédia dell'arte szintén mozgunk.
Hát a komédia dell'arte azért az dicséretnek számít ezen a szinten.
Igen, valahogy itt, mintha nem sikerült volna az alkotóknak a jelenkor szellemével harmóniába hozni a spotokat, mert ugye ezek a poénok, amit a Bence is említ, kis így a sztereotípiákra építenek, és azért már nem ezeket az időket éljük, amikor mondjuk ez elég egy adott termék népszerűsítéséhez.
Leggyakrabban a nemi sztereotípiákra, ami azért tényleg egy alapvetően egy kicsit olcsó viccelődés, tényleg megmaradunk a kinek mekkora az izma, meg kinek milyen külső megjelenése van, és akkor ez a másik ember legegyszerűbben hogyan reagál erre ezen a szinten. Ez így nem annyira vicces, inkább kellemetlen valószínűleg sok néző számára, de a reklám szakma számára pedig szerintem végképp kellemetlen.
Azonban a Drehernek sikerült egy elég jó száraz novemberi akciót összehoznia. Nem tudom ki az, aki a hallgató között szereti az alkoholmentes sört. A száraz november alkalmából most a Dreher csinált egy új kampányt. Gabi és Bence, nektek mi a véleményetek erről? Én két spotot láttam ezek közül.
Igen, szerintem a spotok nagyon jól sikerültek, mert abszolút a néző bele tud helyezkedni a szereplőknek az élethelyzetébe, és ezek tényleg ilyen hangulatos, jól sikerült spotok, és tényleg az aktualitásai miatt is releváns. Viszont ami bennünk felmerült, és beszéltünk is róla, Bence, hogy az influencer választások, azok kérdésesek számomra jelen válás szerint. Hogy mit gondolsz arról, Bence?
Karotta?
Igen, Karotta és Lotfi Beggi a két influencer.
Bocsánat, csak egy zárójel. Szerintem a Karottát egyébként szerintem egy ilyen belső poén lehet. Lévén, hogy a Karotta neve összefort ugye a Winkler nevével, a Total Car miatt, és a Winkler ugye, a Winkler Robert sörteszteléssel foglalkozik, vagy sörkóstolással, meg ugye ő főz is sört. Valószínűleg ennek volt valami ilyen vonatkozása.
Lehet, hogy volt, lehet, hogy nem. Igazából az influencer lába az, ami tényleg egy kicsit így kifulladt már ennek a kampánynak, mert maguk, ahogy a márka megjelenik így az influencereknél, azok ilyen, abban nagyon sok ötlet nem került bele. Tehát tényleg így kb. Megmaradunk azon a szinten, hogy az alkoholmentes sör az praktikus, mert nincs benne alkohol, tehát csinálhatok mindent, meg tudok olvasni, tudok alkotni, be tudom tartani a száraz novembert, mert van alkoholmentes sör. Tehát, hogy így ennél több gondolatot, meg sztorit nem sikerült az influencer aktivitásba belevinni, de egyébként meg ennek az egész Dréher 24 kampánynak örülünk, mert tényleg 360 fokos kampányt sikerült a sörgyárnak összehoznia, és egy olyan termékkategóriára, amelyik egyébként egy csomószor így a háttérben marad.
És akkor a Spotsamlink utolsó szereplője Rauch, amely zenei együttműködést hozott össze Tóth Andival, Dárdai Blankával, Nagy Boglárkával és T. Dennyvel. Ők azok, akik a Márka Insta oldalára vendégelőadóskodtak.
Ami miatt most szerettünk volna erről beszélni, hogy a My Tea Wishbox nevű részben a Rauch Márka azt kérte a követőtől, hogy a nyárhoz köthető szavakat, életérzéseket küldjék el Instagram sztorin keresztül, és ebből írt egy dalt Nagy Bogi Vargarékával közösen, amihez most egy klip is készült.
Ha valakinek esetleg nem lenne az meg, mit jelent az a kifejezés, hogy Insta pozitív, akkor elég ezt az egy videót megnézni, mert minden kiderül belőle, tehát, hogy ami Instagramos vizuális sablont így az elmúlt 5-10 évben kitermelt magából ez a platform a felhasználóival, az majdnem mind bele lett zsúfolva egy spotba, és nem is spotba, hanem egy zenés videóba, majdnem az összes klisé benne van, a sminkektől elkezdve, a háttértől, a jelenetekig, a háttereken keresztül. Az is nagyon vicces, hogy a Selfie Múzeum díszletei között is nagyon-nagyon sok jelenet született. Nekem igazából az a kérdés, hogy melyik lehet az a célcsoport vagy korcsoport, ahol ez a film vagy ez a videó igazán be fog találni, mert hogy szerintem az idősebbeknek kicsit ilyen mosolygós, meg azért tényleg egy klisé halomként érzékelik, a fiatalok között pedig lehet, hogy ők már túl vannak ezeken a kliséken, meg ezen a fajta instagramozáson. Meglátjuk.
Egy új platform született azoknak a kreatívoknak, akik kényszerből szabadúszóvá váltak. Ez egy óriási ötlet, egy ingyenes platform, ahová ingyen lehet föltölteni CV-t, fotót és munkákat.
Magyarországon ugye már van egy kezdeményezés azoknak, akik elveszítették a munkájukat a járvány következtében a marketing kommunikációs iparban. Amiről most beszélünk, ilyen szolgálati közlemény jelleggel a reklámszakma számára, az a Up for Collab hashtaggel található meg, az IAM nevezetű platform, ami egy globális platform, és a globális geometri bábáskodása közepette született meg, és várják a kreatív kapacitásokat.
4 adással ezelőtt Borbély Dórával beszélgettünk gyerekpszichológussal, méghozzá arról, hogy a gyermekek hogyan tudják felismerni azt, hogy reklámot néznek, vagy reklámot fogyasztanak. Létrehoztak az IDE alapítvánnyal egy olyan tananyagot, ami ebben segít többek közt a szülőknek és a gyerekeknek.
És ennek nagyon örülünk, mert hogy ennek az anyagnak a célja, hogy a diákok képesek legyenek felismerni és megkülönböztetni mondjuk különféle ilyen közlői szándékokat, képesek legyenek elkülöníteni egymástól a megtévesztő információt a valóditól. Fontos.
A magyar reklámszakmában pedig mindenki felkészülhet arra, egyre több olyan gyerek lesz, aki átlát a szitán, és pontosan tudja azt, hogy mi az, ami reklám, és mi az, ami nem reklám.
Az NMHH szerint 4000-rel kevesebb reklám jelent meg a televízióban az első fél évben. Ugye ennek oka legfőképpen a koronavírus járvány volt.
Nagyjából egyébként egy fél évben, hogyha jól emlékszem, ilyen 13000 spot megy le a tévékben összességében, illetve ennyi ment le most tavasszal, de békeidőben, tehát amikor nincsen járvány, akkor ez a szám 4000-rel magasabb ennél, csak hogy tudjuk hová tenni az arányokat. Beszéltünk már arról, hogy a járvány, több alkalommal is, hogy a járvány hogyan érintette a különböző médiatípusokat. Itt most látszik az, hogy bizonyos műsorok nem készültek el, nem tudtak feltétlenül a tévék annyira jó ajánlatokat és reklámhelyeket kínálni a hirdetőknek, illetve több márka is úgy látta, hogy a tévés hirdetésnek a viszonylagos magas költségét azt nem tudja kigazdálkodni. Ez ugye azért nehéz egy márka számára, mert fajlagosan a tévé elérés az eléggé költséghatékony tud lenni, viszont maga a belépési küszöb, az investíció az, ami magas ahhoz, hogy egy tévékampány hatékony legyen.
A fő témánk a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések kommunikációja lesz, a vendégünk pedig Hőgyész Anna, a Nestlé Magyarország fenntarthatóság és vállalati kapcsolatok menedzsere. Maradjanak velünk! Rebrief. Hölgyeim és uraim, a vonalban itt van velünk Hőgyész Anna. Szervusz, Anna!
Sziasztok, és üdvözlök mindenkit!
Készült egy csomagolásról szóló PR film, és az érdekel bennünket, hogy mi volt emögött a fő gondolat, és hogy miért készült ez a film, túl azon, hogy azért most ez egyre inkább előtérbe kerül, hogy hogyan lehet még fenntarthatóbban és még tudatosabban, zöldebben vásárolni.
Kicsit messziről indítanék. Onnan kezdtük, hogy ugye a Nestlének több más nagy vállalathoz van egy ilyen, hasonlóan van egy ilyen vállalása, hogy 2025-re mi a valamennyi csomagolóanyagunkat szeretnénk újrahasznosíthatóvá, vagy újra felhasználhatóvá tenni. Ez utóbbi ugye a újra tölthető, visszaváltható csomagolásukat jelenti. És alapvetően ugye ehhez hozzátartozik az egyik pillére az, hogy a saját csomagolóanyagainkat fejlesztjük, ahol elhagyjuk a műanyagot, vagy kevesebb műanyagot használunk, növeljük az újrahasznosított anyagtartalmat. Itt gondolkozunk ugye komposztálható csomagolóanyagokban is, de nyilván az, hogy a csomagolóanyagaink mondjuk 100% újrahasznosíthatóak, az nem feltétlenül elég ahhoz, hogy magát a szennyezést, tehát azt, hogy például a környezetben vagy a hulladéklerakókba kerüljön a csomagolásunk, azt megállítsuk. Az utóbbi elkerüléséhez az is szükséges, hogy úgymond adott infrastruktúra működjen, tehát szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítási kapacitások, stb. De az is, hogy a fogyasztók tudják, hogy mit hova dobjanak, hogyan kezeljék az adott csomagolóanyagokat, meg csomagolási hulladékot. Ezt a PR kisfilmet, amit mondtál, egyébként ugye ez egy kiadványunkhoz kapcsolódik, a Spárral közösen adtuk ki idén, tavaly Nestlés színekben, hogyan kezeljük a szelektíven a hulladékot, meg így indult, és idén már egy ilyen fenntarthatósági kis okossán nőtte ki magát, tehát beszélünk például az élelmiszerpazarlásról, a nagyobb környezeti lábnyomról is.
Ez kicsit, mint hogyha reagált volna a csomagolásmentesség trendjére is.
Igen, és egyébként oké, hogy ez egy trend, de és hogy nálunk is porondon van az, hogy nyilván amit mondtam, hogy nem szükséges annyi csomagolóanyagot használni, mint amennyi, ott kerüljük is el. Azért alapvetően a Nestlé termékkategóriákat, meg termékeket illetően ezt nem mindig fogjuk tudni megoldani, de ahol lehetséges például, hogy ezek az újra tölthető csomagolások, meg adagolók is nagyon jó alternatívának bizonyulnak, tehát ebben is abszolút gondolkozunk mindenféle piacon. Itt, amit meg kell találni, az, hogy a mi élelmiszereinket tényleg hogyan tudjuk biztonságosan eljuttatni a fogyasztókhoz, megfelelve a szabályozásoknak, annak, hogy azért tényleg egy ilyen eltarthatósági időt szem előtt tartva, és azért a fogyasztók kényelmét is szem előtt tartsuk, bár utóbbinál ugye kérdés, hogy akkor ki mit hajlandó beáldozni akár a fenntarthatóság oltárán. Ezeknek azért is van jelentősége, hogy egy élelmiszerbiztonsági szempontból maximálisan meg tudjunk felelni az elvárásoknak és a szabályozásoknak.
Kanyarodjunk át ugye a fenntarthatóságnak a kommunikációs oldalára. Izgalmas kérdés nekünk az, hogy mi az, amit egy vállalat azért mond el, meg azért beszélt róla, mert érez egy nyomást, és melyek azok a témák, amelyeket fontosnak tart, és az élére akar állni, tehát nem ennyire a közvélemény nyomására kezd beszélni róluk.
Nyilván olyan szinten összefügg azért, hogy mi egy profitorientált vállalat is vagyunk, tehát ezt azért jól látjuk, hogyha mi szeretnénk hosszú távon fennmaradni és biztosítani a profitot is, nem csak a részvényeseink számára kell ugye kvázi értéket teremteni, hanem azok a számára, a közösségek számára, az érintettek számára is, akik így körülöttünk jelen vannak. Tudjuk, hogy mik a prioritások, de Nestlénél is beazonosítottuk azt, hogy ugye tényleg a működésünkkel azokra a területekre, amikre hatással vagyunk, ott ezeket a szempontokat szem előtt kell tartani, tehát ilyen a környezeti fenntarthatóság is. Most egészen elkezdve egyébként onnan, hogy az alapanyagaink megtermesztésétől, a vízgazdálkodáson át, ugye a karbonlábnyomig, és akkor előjön a csomagolás is. Ez most egy csomagolás egy nagyon hangsúlyos probléma így az elmúlt években, de hát ez nem egy új keletű téma, és más fenntarthatósági problémákra is rá tudunk világítani ezáltal.
Mennyire fogadták jól a fogyasztók a csomagolással kapcsolatos üzeneteket? Ugye itt elég konkrétan benne van az, hogy nekik is van feladatuk, szét kell válogatni a szemetet, és együtt kell működni az instrukciókkal, ami rá van nyomtatva a csomagolásokra.
Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most a legutóbbi kiadvány vagy edukációs anyag kapcsán kaptunk több olyan kihívási kritikát is, hogy mi ezzel a fogyasztókra toljuk a felelősséget. És ezt így teljesen szeretném megcáfolni, tehát hogy itt nem az történik, hogy a Nestlé most teljesen átolja a felelősséget a fogyasztóra, de tényleg mondjuk a csomagolásaink kapcsán van egy döntési pontja a fogyasztónak. Országonként egyébként különbözik az, hogy ki mennyire, sőt, hát Magyarországon belül is, hogy ki mennyire tudatos, vagy hogy ugye mennyire ismeri a helyi hulladékgazdálkodási infrastruktúrát. Magyarországon ez nem feltétlenül tiszta mindenkinek, hogy mit hova dobhat. Ugye a Humusz Szövetség volt, aki szakmailag lektorálta ezt az anyagot. Ők is már évek óta dolgoznak egyébként ilyen edukáción, ami a magyar lakosságra irányul, pont ennek kapcsán. És mivel nekünk van ez a három pilléres stratégiánk a saját ugye, hulladékunk megelőzésére, vagy inkább erre a körforgásos gazdasági átállásra vonatkozólag, ennek a harmadik pillére tényleg a fogyasztók. És ez nem azt jelenti, hogy mi rájuk toljuk a felelősséget, hogy a kedves fogyasztó most miattad került a palacka tengerbe. Tény, hogy mondjuk, hogyha a fogyasztó jól csinál mindent, akkor még mindig ott van ugye annak a kardinális lehetőség, hogy oké, de ez valóban nem kerül újrahasznosításra, mert nincs rá mondjuk kapacitás, vagy infrastruktúra, vagy egyébként maga a csomagolóanyag is abszolút újrahasználhatatlan. Ez a három együtt tud csak működni.
Onnantól kezdve, hogy a fogyasztó megvásárolja a terméket, nagyon nincs más választás, tehát ez nem felelősség átnyomása, hanem felelősség felvállalása. Tehát, hogy ezt a fogyasztónak muszáj, hogy felvállalja. Igen, de én azt gondolom, hogy ezt a kommunikációban lehet erősíteni. Nem tudom, hogy a Nestlé ebben hogy áll.
Én ezt tényleg továbbra is egy együttműködésnek gondolom, mert hogy tényleg annak a terméknek van egy előzménye is, ugye a gyártás, termelés, tényleg a csomagolóanyag, tehát ez egy hosszú, mondjuk a teljes értékláncot kell ugye ilyenkor tekintetbe venni, aminek, amit te is mondasz, hogy nagyon-nagyon fontos része a fogyasztó, és hogy a fogyasztó hogyan gondolkozik mondjuk a termékkel kapcsolatban. Ismernie kell, meg nekünk elég átláthatónak kell lenni annak érdekében, hogy ő meg tudja hozni a döntést. Egyáltalán, hogy megveszi a terméket, aztán, hogyha elfogyasztja a terméket, hogyan bánjon vele. Úgyhogy részünk ez volt a mögöttes gondolkodás, és igen, egy ponton szerintünk is van felelőssége a fogyasztónak, de ez nem kisebbíti a miénket.
Hogy látod, hogy a magyar fogyasztók általában milyen fenntarthatósággal kapcsolatos üzenetekkel szólíthatók meg, és mi az, ami fontos lenne, de gyakorlatilag teljesen süket fülekre talál.
Amit mondta, vagy beszéltünk is, hogy ez a csomagolóanyagok témája, ez nagyon, nagyon porondon van. Erre fogékonyak egyébként a fogyasztók. Ugyanakkor, hogyha mondjuk a nagy képet nézzük, mindig előszokott az jönni, hogy például fizetnének ugye többet egy fenntarthatóbb csomagolás termékért, vagy akár egy olyan termékért, ami ugye fenntartható forrásból történik az alapanyagbeszerzés, és azért mindig azt látjuk, hogy itt azért az ár fog dönteni alapjában, meg nyilván az ár és a minőség aránya, tehát hogy a Nestlével kapcsolatban továbbra is a minőséget keresik az emberek, tehát termékminőségét, így a fenntarthatósági szempontok nem tűnik így döntőnek a vásárlás során.
Ebben a helyzetben, hogy az ár ennyire döntő szempont, hogyan döntötött általában arról, hogy melyik fenntarthatósággal kapcsolatos témát kommunikáljátok?
Tehát például Magyarországon is ugye 9 termékkategóriánk van, nagyon sok márkával vagyunk jelen. Mindegyik termék kapcsán, vagy termékkategória kapcsán ugye vannak prioritások. Alapjában véve, hogyha nézzük ugye a prioritásokat egy háromszögszerűen, akkor a tetején az van, hogy 2050-re a Nestlé is vállalta, hogy a karbonsemlegességet. És ugye ez egy nagyon sok összetevős történet, és nyilván mást jelentenek akár a fenntarthatósági pontok mondjuk egy kávé esetében, mint mondjuk egy állateledel esetében, de például ugyanott, tehát hogy ezek ugyanott kezdődnek mondom az alapanyagoknál, és akkor szépen végigmegyünk a teljes értékláncon. És vannak olyan területek, mint például a mezőgazdálkodás, tehát a mezőgazdaság, talajmegújító mezőgazdaságnak a kérdése, amik több kategórián keresztül is relevánsak. A csomagolóanyagok ugyanezek, mindegyik kategórián fontosnak tartunk ezen kommunikálni, és nyilván vannak a termékre, márkára adott prioritások, amik jobban előjöhetnek egy-egy márka kommunikáció kapcsán.
Összességében akkor ez nem is egy reaktív kommunikáció, hanem kifejezetten próbáljátok a témát és a gondolkodást ezekkel a fenntarthatósági kommunikációval alakítani?
Igen, igen, abszolút ez a cél. És ehhez ugye hozzátartozik az is, hogy mi egy szereplő vagyunk, De azt, hogy például ezt társadalmi szinten, akár a fogyasztók, akár a partnerek más irányba tovább vigyük, ebben nagy szüksége van arra, hogy egy társadalmi összefogáson keresztül történjen ez az egész. Tehát nem a Nestlénél van a Szent Grál, hanem ez együttműködéssel, tehát non-profit szervezetekkel, iparági szövetségekkel, versenytársakkal együtt kell, hogy történjen.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál ma.
Hát én is köszönöm a lehetőséget.
Hölgyek és urak, Hőgyész Annával beszélgettünk, a Nestlé Magyarország fenntarthatósági és vállalati kapcsolatok menedzserével. Nos, ennyi fért már a Rebriefbe, köszönjük, hogy bennünket hallgattak, találkozunk jövő héten is, további jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.